Sziasztok, itt az Elbeszélő című sorozatunk második adása, és most itt van Bence.
Üdvözletem.
És Fejes Jánossal, azaz Dr. Metallal fogunk beszélgetni.
Dolgozol. Sziasztok.
Neked ugye van egy blogod, te vallástörténész, valláskutató? Nem tudom, melyiket használod.
Az első dolog igazából, amivel érdemes szerintem kezdeni, hogy nekem egy ilyen kettős identitásom van, mert egyrészt vallástörténész a végzettségem, másrészt viszont esztéta is vagyok, és hát tulajdonképpen a kettőnek a találkozásából jött létre az, amit most a Dr. Metal blogként lehet megfogalmazni.
Ez egyébként nagyon király és nagyon érdekes, hogy ez a kettő együtt hogy tud működni. És most mielőtt még rátérnénk így bemutatás, vagy hát az, nem tudom, ahogy lettél történész és hasonló dolgokra, milyen New York?
Nagy, hangos, és hát rettenetesen színes, azt tudom leginkább mondani rá. Mi Manhattanben lakunk most egy fél évig, a feleségem nyert egy ösztöndíjat, és annak a révén vagyunk itt augusztus óta. És hát igazából azt tudom összefoglalóan mondani róla, hogy pont olyan, mint amilyennek elképzeljétek az amerikai filmek alapján. Tehát, hogy hatalmas házak, rengeteg ember mindenhol, színes a szónak minden értelmében, valami mindig történik, valami érdekes. Tehát, hogy egy metróutazás az nem csak az, hogy elmegyek A pontból B pontba, hanem az valamilyen módon mindig egy műsor is, mert felszállnak az utcazenészek, valaki egy kicsit magában beszél. Tehát rengetegféle dolog van. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sűrű, és nehéz igazából ezt a ritmust megszokni egy olyan úgymond kisebb város után, mint Budapest ezekhez képest.
Igen,
köszönöm. Fél évente elpusztítja valami szörny, ugye?
Hála Istennek, azt még nem láttuk, de jön a Halloween, úgyhogy ki tudja még, mi fog történni, igen.
Ez még nem az a fél év volt, ez a következő fél év, jön majd a Godzilla vagy valami. Igen.
Igen.
Minden katasztrófa nyugodban történik az amerikai filmekben. Nem véletlen ikonikus város, de akkor ezek szerint úgy nem tudom, jó élmény, vagy érdekes így meglátogatni.
Hogyne. Hogyne, igen, az az egyik legizgalmasabb benne, hogy itt ugye ezt az amerikai, vagy ilyen egyszerűbb angolt, amit ugye ismerünk a filmekből is, ugye ez itt az anyanyelv. Tehát ezt nem azért használják, mert ez egy áthidaló dolog, vagy oda vagy Európában valahol, mert nekem ez az elsődleges benyomás, hogyha nem a brit angolt hallom, akkor hogy ez valaki azért használja, mert nem beszélik egyébként a közös nyelvet, csak ez. És nekem nagyon sokáig az egy baromi érdekes tapasztalat volt, hogy itt mindenki tényleg, tehát ez egy olyan fura felismerésnek tűnhet, mert persze angolul beszélnek Amerikában, ez világos. Csak hogy ebben a benyomás szintjén, hogy itt tényleg ez van, és hogy bármit lehet bárhol érteni. Szóval ez a része egy nagyon izgalmas dolog volt. Illetve hát ugye pontosan azért, mert hogy hatalmas, és nagyon sok mindent lehet benne találni, ezért egy pillanatig nem unalmas. Tehát most itt vagyunk most már több mint két hónapja, de még mindig a bakancslistának egy igen kis részét tudtuk. Csak a városon belül végig járni, hogy mindent megnézzünk, ami izgalmas.
És egyébként, ha már nagyon izgalmas dolog, akkor az Instagram fiókodat ezt valahogy be fogom rakni. Érdemes megnézni, mert ott nagyon izgalmas kis kvízek vannak hetente. Mitológiához kapcsolódóan. Szerintem tök jók egyébként. Én is tanulok belőle, bár egyébként azt hiszem az egyiptomit azt hiba nélkül csináltam végig.
Így van. Azok kevesek között voltál, akinek sikerült cson nélkül az egészet végigvinni, igen.
Büszkültem, hogy emlékszek még ilyenekre, viszont a többinél azért nekem is betörik a vicskám, mert azért az ember azért ezekkel a kultúrákkal nem találkozik. Olyan gyakran, szerintem.
De látod, megéri történésznek lenni. Hibátlan Instagram quiz.
Ennyi.
Pontosan. Már megérte, igaz, akárhány év, igen, az iskolába járni.
Igen. De akkor kicsit kanyarodjunk vissza, hogy neked hogy jött ez az esztét a vallás történész dolog?
Az én pedigrém az úgy néz ki, hogy én 2006-ban kezdtem az egyetemi tanulmányaimat, a Károli BTK-ra vettek föl történelem szakra, és ugye első generációs bolonyás vagyok, tehát hogy a kialakítási fázisba kerültem bele ebbe a történetbe, de hál' Istennek akkor ott úgy döntöttek, hogy nem korszakok, hanem afféle tudományterületek szerint osztják be a specializációkat, és ennek megfelelően volt vallás és egyház történet specializáció, és volt bennem egy olyan elképzelés, hogy hát valamit szeretnék foglalkozni vallásokkal. Akkor még nem voltam a legelején biztos benne, hogy akkor most történelem hittanszakos tanár akarok elenni, vagy valami más, és mivel jött ez a lehetőség, ezért elkezdtem a specializációnak a tárgyait felvenni, és hál' Istennek egyébként a kurzusoknak a nagyobb százaléka az ókori vallástörténeti jellegű volt, tehát hogy kevesebb százalékban volt szó egyháztörténetről, és inkább tényleg úgy jobban, legalább az európai ókornak a vallási világába betekintést tudtunk kapni. És hát akkor már egyre jobban kezdett az érdekelni, hogy akkor valami nagyon távoli, nagyon régi, idegennek tűnő dologgal foglalkozni, amiben mégis meg lehet találni mindazt, amiben mi is most élünk, és én szerintem a legtöbb ókorász is egyébként arról tud beszámolni, hogy annak ellenére, hogy akár 3-4 ezer éves szövegekkel foglalkoznak, semmi újdonság nincsen bennük, mert az ókori embernek ugyanazok a kérdései voltak a világról, a mindennapokról, az egzisztenciáról, mint amik nekünk is vannak ma. Úgyhogy ez volt az első lépés. Még a BA-s szakdolgozatomat azt egy új asszírreliefnek az elemzéséből írtam, tehát akkor még nem volt bent ez a metálos vonal, de már egy ilyen búvópatakként elkezdett megjelenni, mert hát ugye már metálzenét akkor is hallgattam, és úgy felfeltűnt, tudjátok, hogy így, ó, hát ez a dalszöveg, vagy ennek a dalnak a címe, ez egy olyan kifejezés, amit most tanultunk például mezopotámiai vallástörténet órán. Akkor ebben van valami. És nagy szerencsémre a későbbi mentorom, témavezetőm, Kőszegi Miklós látott ebben fantáziát, és mi elkezdtünk erről beszélgetni, hogy akkor ebben mit lehetne ebből kialakítani. És akkor végül az ő ötletére mentem át a Pázmányra vallástörténet szakra mesterképzésre, mert ott megmaradt ez az ókori érdeklődés, és az is pont akkor indult, tehát ugye befejeztem a 3 év alatt szerencsésen a BA-t, és azonnal megint ugye a következő olyan lépésbe kerültem bele, hogy akkor elsően mások az új rendszerben, és akkor már teljesen ráfeküdtünk arra, hogy akkor ezt a témát ezt lehetne tudományosan is boncolgatni.
Ez szerintem nagyon izgalmas. Hogy ez az ókori dolgokból igazából, tényleg ez is, amit mondasz, hogy az ókori dolgokról igazából mindig, ha az ember hallgatja, nincs új a nap alatt, ugyanaz a probléma volt. Akkor is kicsit más szemszögből, ma is hasonló gondok vannak, kicsit másból, és az meg mondjuk tényleg érdekes, hogy szerintem ez, amikor az ember elkezd értően dalt, zenét hallgatni. Nyilván ez kell egy angol tudása, az ember angolul hallgat zenét mondjuk, de amikor elkezded értően hallgatni a zenét, akkor egy csomó olyan dolog van, ami így átértékelődik. Ezért a zenének van mondandója, az nem csak úgy lebeg.
Hát ugye a zenére szokták azt mondani, hogy a leghatékonyabb önkifejezési forma, mert nonverbális jelekkel mindent el tudsz mondani, amit akarsz, úgyhogy ugyanez van a sumér, az egyiptomi, a görög, római, bármilyen zenével, ezt érted, hogy az mit akar. Mert attól, hogy a szövege nincs meg, attól a jelentését még érted. Ugyanez a metánál is, vagy bármelyik másiknál.
Igen, hiszen pont az érdekes, a szövegben viszont ráadásul itt meg ugye ez visszakötődnek régi antik dolgokhoz, ami ez tényleg kimondottan izgalmas téma.
Így van, és ráadásul az akkori szakfelelősünk fogalmazta meg a következő félévi TDK ülésen, amikor ezt először prezentáltam, hogy én ezzel a témával foglalkozok, hogy ez azért nagyon izgalmas egyébként, mert ez úgy bebizonyítja azt, hogy maga ez a téma, hogy vallástörténet, ókortudomány, stb. Ez nem egy ilyen könyvtárban porosodó tudomány, ami pár embert érdekel, aki megírja, meg aki ebből akar valamit írni, hanem hogy ez egy sokkal organikusabb dolog, mint ahogy azt bármikor is mertük volna feltételezni. És egyébként pontosan ezért jött hozzá az is, hogy nekem egy ilyen történettudományi szemlélet nem biztos, hogy teljesen elegendő, mert akármennyire is ez egy popkulturális jelenség, hát mégis ugye szövegekről van benne szó, legalábbis abban, amivel én foglalkozok, és akkor ehhez jött az ötlet, hogy akkor el kéne menni egy olyan szakot is elvégezni, ahol pedig kvázi meg lehet tanulni, úgymond most idézőjelben olvasni, és érteni azt, amit mások leírnak. Akkor ehhez jött hozzá az esztétika, azt is csak mesterképzésként végeztem, aztán el szintén a Pázmányon, és hát a két módszert annak, vagy a két világnak, vagyis a vallástörténetnek és a szövegelemzésnek lett tulajdonképpen az én érdeklődésem az eredménye.
Most ez nem egy érdekes dolog, hogy akkor tulajdonképpen te már egyébként az új generációs történészek közé tartozol, akik nem valami régi könyvélmény alapján választották a történelem szakot, hogy nem tudom, hogy neked nem feltétlen mondaná, hogy nem az jut így elsőre eszembe ezek alapján, hogy az egri csillagok mondjuk az, amire azt mondtad, hogy hú, hát az király, és irány a történelem szak, mert engem ez érdekel. hanem nekem egész más irányba jöhetett az érdeklődés, nem? Jól tippelek?
Tökéletesen jól tippelsz, ennek két fontos forrás van. Az egyik ugye a nagy hollywoodi történelmi filmek, amelyeknek hát nyilván ugye a minősége az, vagy a hitelessége az megkérdőjelezhető, de hatásként nagyon fontos. Plusz hát ugye a számítógépes játékoknak a világa, ami hát ugye egy örök lenyomat szerintem. Biztos, hogy benne, hogy ti is találkoztak ugye a Total War series-zel. Annak ugye az első rómás felvonása az nagyjából akkor jött ki, valahogy amikor nekem már ez kérdés volt, hogy akkor merre akarnék tovább tanulni, és akkor azon keresztül az ókor azt teljesen be tudod szippantani.
Érdekes volna egyébként erre kutatást végezni, hogy hány olyan kollega van, aki azt mondta, hogy játszoljuk a Total War-ral, és akár Rómással, Napoleonnal, bármi, és azt mondta, hogy hát mi nézzünk már meg jobban, hogy ez érdekese, vagy bármilyen más számítógépes játék, mert ugye meg utóbb Sző Zoltán is előkerült, hogy neki is azért számítógépes játékok, történelmi számítógépes játékok úgy megvoltak. De hogy ez... Igen, ez azért ez a... Mondd, Bence.
Nos, hogy a Rome Total War az ugye 2004-es játék, és azzal én még tényleg gyerekként játszottam, jó, az annyira nem gyerekként, de fiatalon játszottam, és mondjuk én már azelőtt is nagyon érdeklődtem a törő iránt, de ez a Rome meg a Medieval 2, ami úgy tényleg elindított.
Pontosan, így van. Meg hát, hogyha ha még visszább lehet menni az időben, akkor ugye az Age of Empires-nek az első két része, ami megint csak egy olyan generációs élmény, hogy akkor ezek a nagy hősök, a Jeanne d'Arc meg egyebek, azok úgy, hát ezek ilyen regényes témák, nem véletlenül azért vannak benne a játékokban sem, ami úgy be tud szippantani könnyedén, igen.
És közben meg ugye oktatnak is, mert például pont az Age of Empires 1-nek a kézikönyve, az konkrétan egy könyv. Nem feltétlen jó információkkal, de konkrétan egy törikönyv. Az Age of Empires 2-nél tök ugyanez. Meg történelmi eseményeket dolgoz föl. De például mi középiskolában a Lombardiai Ligáról annyit tanultunk, hogy ez így van. Ez volt valamikor. Az Age of Empires-ben elmagyarázzák, hogy ez miért született, mikor volt ez, ki ellen, mi lett a vége. És itt teljesen használható.
És még át is élhető, tehát nem csak egy olvasmány, hanem valami, amiben te magadat is bele tudtad tenni a játékon keresztül. Így van.
Na hát akkor megint van a sorozat vezérfonala eddig ugye ez a játékok. És a második pedig, hogy ha már így mi hatott rád, akkor emellé az esetleg ki az, akit így, akire vissza tud emlékezni, hogy nagyon nagy hatással volt, hát aki esetleg így segített ezen a pályán elindulni, vagy hogy lökést adni.
Alapvetően két... Két személy van mindenképpen ugye a tanulmányaim idejéből, akik aztán a doktori témavezetőim is lettek. Az egyik őket, akik már az előbb említettem, Kőszegi Miklósnak hívják, ő ugye hebraista alapvetően, tehát hogy ő jön az ókori részéről, a másik pedig Bazsányi Sándor tanár úr, aki meg ugye az esztétika tanszéknek a vezetője még mindig a Pázmányon. Ők azok, akiktől a legtöbb olyan szellemi muníciót kaptam, nem csak abból a szempontból, hogy mit kell olvasni, hanem hogy hogyan lehet tényleg hozzálátni egy-egy ilyen dologhoz, illetve őtőlük származik az a gondolat is, hogy a tudományt alapvetően nem feltétlenül a témája határozza meg, hanem a módszertana. Biztos találkoztatok már olyan fajta vélekedéssel otthon, és ez szerintem világszinten is nagyon sok helyen így van, hogyha valaki valami nagyon könnyű témát próbál megragadni, és azzal próbál foglalkozni, akkor a témának a könnyedségével azonosítják a témának a komolyságát is. Hát az, hogyha valaki videójátékokkal, metalzenével, történelmi filmmel, bármi ilyesmivel foglalkozik, akkor azért abban benne van, hogy jaj, hát az olyan könnyű dolog, az nem olyan komoly, az nem olyan tudományos, holott, hogyha megfelelő módszertan van hozzávíve, akkor az ugyanúgy tudomány, csak más a tárgya. Nem egy levéltári szöveg, hanem egy olyan szöveg, ami velünk együtt él, például ebből a szempontból. Úgyhogy röviden összefoglalva a kérdésedre a választ, ezt a két szemét szeretném mindenképpen nagyon aláhúzni, hogy én nekik köszönhetem a legtöbb olyan hatást, ami engem ma azzá tett, aki vagyok a tudományos életben.
Ez egyébként egy király dolog, hogy így valaki felmeri azt vállalni, hogy tényleg lehet könnyedebb témákkal is foglalkozni, a módszertan meg megadja majd annak azt a tudományos és szakmai hátteret, ami ahhoz kell, hogy ez szakmai munkának lehessen tekinteni.
Pontosan.
És ha már a történelmi iránt érdeklődésről volt, akkor a metal az hogy jött, mint stílus, hogy?
Hát ez is ez egy hosszú, lassú kialakulási folyamat, mert engem a metal zene valamikor a 2001-2 környékén talált meg, akkor voltam 14-15 éves, és hát engem az MTV-n keresztül talált el ez a történet, tehát engem a nu metal az, ami először magába szippantott, tehát a Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn vonalon kezdtem el mozogni, amelyet hát azóta én ezt nem szégyellem, nyilvánvalóan van ugye ennek is egyfajta ilyen szubkulturális problematikája, hogy akkor az most metalzene jó-e vagy nem, mindegy. Lényeg, hogy az, hogy a gitárhangzás az olyan vastag, meg kemény, meg egyebek, az engem innen ért el, és ez innen kúszott be az életembe. Viszont ehhez hozzátartozik az, hogy ez nagyon lassan tudott tovább fejlődni, mert én egy egészen apró településen laktam, egészen addig, amíg fel nem kerültem az egyetemre, és nagyon kevés volt az a fajta hatás, például az MTV-n túl, ami segített volna abban, hogy akkor milyen zenekarok vannak egyáltalán a világon, amivel érdemes foglalkozni, amit érdemes hallgatni. Ugye az interneten való zenehallgatás az akkor még tulajdonképpen sehol se volt, vagy hát most így félig oda kacsintok, hogy lehetett ugye akkor is letölteni, csak hát nem biztos, hogy olyan jó ötlet volt.
Meg ugye még a YouTube sincs sehol, hogy föltöltse valaki a zenek MySpace-t, hogy föltöltsd a zenédet, és azt hallgassák a többiek.
Pontosan.
File megosztó oldalakról infravörös telefonokkal kellett egymásnak küldözni. Sajnos volt.
Igen, meg ugye régen is rákot kapott a géped alatt, hogy letöltötted a zenét, mert...
Jó van.
Pedig te csak egy kis zenét akartál hallgatni.
Igen. De ehhez képest is igen, tönkrement az egész. Ja, tehát ez nagyon beszorított engem sok mindenbe, tehát vagy hát, hogy nem, bocsánat, nagyon kevés mindenbe szorított be. Aztán, ahogy nyilván elkezdett az országban is az egyre szélesebb sávú internet, stb. Minden elterjedni, ez nagyon lassan elkezdett kiterjedtebbé válni. Aztán, amikor bekerültem az egyetemre, na akkor ugye a nagyvárosban csoporttársak, egyéb ismerősök keresztül nagyon sok olyan dologgal találkoztam, hogy akkor ezt, hú, én ezt nem ismerem, hát akkor ez ciki, akkor ezt hallgassuk meg. És akkor ki fog derülni, hogy valami jó is van ebben. Na akkor azonnal sikerült egyébként rákattani azonnal a skandináv black metalra, ami onnantól kezdve egy ilyen meghatározó háttérvonulat nekem a mai napig. Hát nyilván kerestem az extrémet. Hát tudjátok, szerintem ez mindenkinek valahol a sztoriában így van, hogy valami nagyon erősre vágyik, valami nagyon erőset akar hallgatni. És hát akkor nekem főképpen ez a norvég vonala volt az, ami leginkább beütött, és ilyen amikor nem szakmailag hallgatok zenét, hanem csak úgy, akkor oda szoktam legtöbbször visszakanyarodni.
Igen, nekem azt teszem, hogy a dubstepnek is a sikerét tulajdonképpen az, hogy valami nagyon más, valami nagyon új, valami nagyon erős, nagyon agresszív, ahhoz képest, amin alapvetően az elektronikus zene, annak is ez volt a sikere. És tényleg valahogy úgy szerintem mindannyiunknak van egy-két ilyen extrémebb dolog, ami így a zenében mondjuk ott van, és az az, ami kicsit talán jobban megragadja, vagy valami ilyen módon így kötődik hozzá. És amúgy ez a Linkin Park megérbek szóba kerültek, hogy szerintem a 2000-es évek elején nem volt olyan, aki hát ilyen 10-12 évesnél idősebb lett volna, és valamilyen szinten ezeket az együtteseket ne hallgatta volna. Ez kórjelenség.
Hát igen, mert ugye ezek betörtek a mainstreambe, és ma is ugyanúgy hallgatod őket, csak most már inkább jól eső nosztalgiával, meg egy csipet gúnnyal, hogy ugye annak idején még a Backstreet Boys doboltuk a pubban, most meg már ciki azt mondani, hogy te régen ezt szeretted.
Ugye a Nickelback az együttes, amit senki sem szeret a világon, de mégis teltházas koncerteket ad.
Az azért lássuk be egy kicsit lazább, mint mondjuk eljutni egy Helvete koncertre, jó?
Jó, hát...
Igen.
De igen. De hogy, na, a zené az, akinek milyen kötődés, és hogy van, hogy ez az ember fölvállalja a múltját, hogy hallgatott olyat is, amire azt mondják, hogy trash. De...
Hát igen, tehát ugye ez is hozzátesz, tehát ez is egy fejlődési folyamatnak egy része, és hogyha kellő kritikai módon tud az ember utána rátekinteni, akkor azt mondja, hogy persze, annak akkor ott az volt a helye. Nem is lehetett volna másképpen, akkor ezt tudtuk hallgatni. Szóval ezt mostani fiataloknak meg ez elmagyarázhatatlan szerintem. Hogy ülsz este a tévé előtt, és akkor várod, hogy hát az MTV-túlnak, akkor lejön az új, nem tudom, Slipknot klip megint, amit tegnap csak a felét láttam, mert pont nem tudtam oda kapcsolni, és akkor veszed fel a kazettára, hogy meglegyen. Tehát, hogy ez valami olyan más hozzáállás magához a zenefogyasztáshoz is szerintem, ami elmagyarázhatatlan.
Mondd nekem ezt az eszembe, hogy én emlékszem, hogy nekem a Green Day volt ilyen kapudrok kvázi a gitárzenéhez, ami hát nyilván 2004 környékén, na, akkor az volt éppen a top, kvázi, és én emlékszem, hogy amikor a 2008 körül talán ez a 21st Century Breakdown album megjelent, és az MTV-n volt ott is klip bemutató, és ez a mikor fogják le, az ember várta, hogy úristen, hát 11 óra, mit tudom én, 20 perc, és még nem adták le, azt mondták, hogy most lesz, hogy ezt ma már elképzelte, úgyis YouTube-ra tölti fel mindenki, és megnézed, amikor akarod, esetleg premierbe, de hogy de ha nem érsz oda, 5 percet később meg tudod hallgatni, már egyébként az Apple Music-on, Spotify-on, vagy bárhol egyéb helyen. Hogy ez tényleg egy elképzelhetetlen dolog, hogy azt mondják, hogy van az új kedvenc együttesed premierje, dalpremierje, vagy bármi, és az mit tudom én, 11 óra 27 perckor lesz leadva az MTV-n, és vagy ott vagy, vagy nem. És lehet, hogy aztán egész nap nem adják le újra, és nem látod. Ma már ez nyilván ez egy másik történet, kicsit máshogy működnek ma már a dolgok, de hogy ennek megvolt akkor a helye és a feelingje szintén.
Hogy... Egyébként ijesztő, hogy mekkora fejlődés ment végbe, nem? Tehát olyan dolgokról beszélünk, amiket mi még átéltünk.
Meg egy 10 évvel ezelőtt, hiszen albumról beszélünk tulajdonképpen. Meg...
Itt vagyunk 31 néhány évesen, és az utánunk jövők, sőt a most velünk élő fiatalokhoz ezt se tudják képzelni.
Igen.
Igen, tehát hogy az, hogy a kazettás magnó, mint eszköz, meg hogy akkor ad kölcsön a kazettát, otthon lemásolom, holnap visszahozom. Még ilyennek, igen, szóval, ja, hogy...
A Discman, ami hogyha bármi hozzáért, akkor így megakadt a lemez. Fú, az egy demorzasztó dolog volt. De akkor az volt a csúcs, és mindenki imádta, mert hogy hát a kazettától egyet léptünk előre. Több zene fér rá, jobb a minőség, egyebek, csak nem mozgasd, tedd legy azt arra, hogy hagyd úgy.
Megvan az új kis album CD-n, kiírom neked, ha hozol nekem írható lemezt.
így van, bizony, bizony.
Igen, ez nem tudom, a zene letöltés, hallgatás, egyebek hőskora. Ma már streaminggel ez nem ilyen, hát hallgass meg a saját telefonodon. De ez ma már ennyi.
Igen, és itt ez, igen. És talán nem is akkora feeling például egy új lemezzel találkozni, vagy lemezzel. Tehát, hogy a szónak sincsen már értelme, hogy új lemez, mert hát nem a fizikai példányt tesszük be egy eszközbe, és akkor hallgatjuk meg, hanem már ez is szinte csak ugye egy ilyen nosztalgikus dolog hozzá. Hogy, tehát ez, hogy akkor megrendeltem, úristen, megvan végre a boltba, felvettem a CD-t, de lemerült a diszk, mert nem meg kell várnom, míg hazaérek, hogy meghallgassam. Szóval igen, igen, igen.
Igen, meg ugye régen az azt mondja, hogy album, hát az azért volt album, mert hogy ez egy ilyen nagy, kinyithatós dolog volt. Ott volt a, nyilván először a nagy bakelit lemezek, aztán a kisebbek, kazetta, stb., de hogy attól volt album. Ma azt mondod, hogy megjelent az új albuma az együttesnek, akkor igazából az azt jelenti, hogy föltettek 12 számot egy hangmegosztóra, Spotify-ra, vagy bármi, ha megettük őket, vagy YouTube-ra, és meg tudod hallgatni, és király. De az album jellege az teljesen elveszett, most a kis könyvecske sincsen, mint ugye a CD mellett a borító címén, hogy...
Igen, de nyugodj meg, ugye az album az a Spotify playlisten a kép. De mintha az lenne, ugye?
Artwork van hozzá egyébként, ami, és most már egyébként elképesztő király artwork-ek vannak, és ez főleg szerintem a metal és rock zenére igaz, hogy nagyon ki, és ha valakit a más nem, az artwork-ek nagyon be tudnak vonzani, hogy mit csinálnak egy-egy igen albumhoz.
Igen, egyébként ez nekem is annól egy ilyen... Bocsát?
Hogy nekem az első ilyen találkozásom az egy Iron Maiden album volt, így a metal által, és hát akkor voltam 11-12 éves, hát tetszett. Tehát így érdekelt, hogy mi a franc ez, és onnantól nyilván itt a többi klasszik.
Ez melyik lemez volt, emlékszel rá?
Az Iron Maiden nagyon jók az artwork-jei.
Igen.
A kis totem állatjukkal tulajdonképpen a csontvázzal.
Meg is van a The Trooper.
Ja, hát...
A The Trooper.
Az meg ráadásul elit. Tehát azért az...
Igen.
Az őszintjükkel is.
Az apámnak volt meg az a lemez, és a... Hát mondjuk, hogy lenyűgözött, amikor én azt gyerekként láttam, hogy ez mi az Isten lehet, amilyet ilyen bedeszártya van, és hát onnantól ugye megindultunk a lejtőn.
Benne ugye a zene is, mert azért a Trooper mint szám is.
Azért hatalmas szám, igen. Igen.
és a... Visszajött a feeling is.
És a disszertációdba hogy került így bele a meta, vagy abban hogy jelent meg a... Mi volt a disszertáció témája tulajdonképpen?
A disszertációmat azt már a vallástörténet M.A.-s szakdolgozatból fejlesztettük tovább. Az esztétikán azt a témát egy kicsit hanyagoltam, mert akkor még volt egy másik nagy úgymond szerelmem, biztosan ismeritek a Howard Phillips Lovecraftnak a nevét. Neki a különféle szövegeiből írtam az esztétikás szakdolgozatomat aztán, tehát hogy végül is valahol nagyon közel van ehhez a metázos témához az is. És tehát a vallástörténet M.A.-s szakdolgozatnál volt az az ötlet, hogy akkor nézzük meg, hogy az ókori Közel-Keletnek a mitológiái azok hogyan vannak benne a dalszövegekben. Az még tényleg egy ilyen nagyon kezdetleges indulás volt, csak a lokalizálás szintjéig sikerült sokszor eljutni, hogy akkor ez a dal, ezt a mítosz dolgozza föl, az, tehát hogy nem volt benne még ez a komolyabb értelmezői érdeklődés. Nagyon jó, közben látjuk Bencénél a Necronomicont.
Alapnő.
Igen.
És aztán mire eljutottam oda, hogy akkor doktori iskolát szeretnék választani, akkor maradt igazából tényleg ez a kicsit irodalmi irány, és akkor irodalom és kultúratudományok doktori iskolában mentem el szintén a Pázmányon. És ott az volt akkor a cél, hogy nem csak az ókori közel-keleti, hanem ugye általában az európai antikvitásnak a mítoszait szeretném megnézni, hogy abban hogyan épülnek bele tulajdonképpen a metal zenébe. Úgyhogy a görög, a római, a kelta, a skandináv-germán, az egyiptomi, a mezopotámiai és némi ószövetségi anyag került be végül a disszertációba, ami egy ilyen kismerítéssel dolgozó dolgozat volt, tehát összesen 86 szöveget néztem meg benne, de azokat jó közelről, tehát hogy hogyan fogalmaz, mit mond, milyen a retorikája, mit akar vele üzenni, hogyan gyúrja újra, vagy épp az, hogy próbálja nem újra gyúrni az adott mitosznak a szövegét, vagy legalábbis a narratíváját. Ez ugye olyan, mint egy disszertáció, tehát hogy egy iskolai vizsgára készült anyag tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy ha ezt valaki megkeresi a Pázmánynak a honlapján, mert ugye ez nyilvánosan elérhető, akkor lett benne egy csomó olyan dolog, ami hát ugye ilyen nagyon-nagyon megalapozása a dolgoknak, stb., ami nem biztos, hogy annyira izgalmas, de mégis kötelező dolog, de hogyha aztán eljutunk benne a lényegig, akkor az szerintem valamit már el tud mondani erről a témáról.
Igen, hogy aki disszertációt ír, aki meg majd szeretne doktorira vagy bármi egyébre menni, annak szeretnénk jelezni, hogy vannak kötelező elemei, amiket szerintem mindenki gyűlöl megírni, de mindenkinek muszáj. Ilyen a historiográfia, aki írt már erről, a módszertan, hogy dolgozol, amit én egyébként személy szerint falra mászok, hogy dolgozok, hát források alapján írok dolgokat. Tehát, hogy ezek olyan tétel dolgok, amiket muszáj megírnod, de egyébként a többi része az király. Ez a legtöbb disszertációval meg dolgozottan szerintem így van. És ez nagyon izgalmas,
hogy dalszövegben... Ezzel csak egyet tudok érteni.
Igen. És ez nagyon izgalmas, hogy dalszövegben hogy jelenik meg a mitológia. És hogy most nem tudom, erre... Kicsit menjünk bele szerintem ennek a módszertanában, ennek viszont talán izgalmasabb, mint ez a... Mert hogy az ember, egyszerű ember azt gondolhatná, hogy te zenét hallgatsz, és írsz róla. Hogy azért ez nem egészen így néz ki szerintem, hogy nem tudom... Este 11-kor hallgatsz valamit, és aztán hú, erről lehetne.
Akinek így jön az inspiráció.
Nem mondom, hogy nem hallgatok zenét, amikor bármit írok. Csak én nem a zenéről írok, tehát nyilván én a zenét háttérzajnak.
Igen. Na most itt jön ugye az első dolog, hogy nekem a zenének a zenei része, tehát az, hogy mik a hangjegyek, hangszerelés, stb., az engem nem érdekel, mert egyrészt nem értek hozzá, tehát hogy ebből a szempontból én a zenei résznek csak a befogadója vagyok. Másrészt meg azzal már foglalkoznak mások szívóval bővebben. Tehát amikor engem ilyen, valamilyen kérdés elkezd foglalkoztatni ezzel kapcsolatban, akkor az nálam tulajdonképpen kiiktatódik maga a zene, és maradnak a szövegek. Ez ugye nem azt jelenti, hogy az egész kontextust, amit a metal szubkultúrája jelent, azt is elfelejtem, mert az úgy nem működik. Sőt, nyilván az ebbe való beleágyazottsága az nagyon fontos marad, és ha én igazán röviden akarom megfogalmazni, akkor mindig azt keresem a dalszövegekben, hogy az adott zenész, aki a dalszöveget megírta, az mit olvasott ki, úgymond a mítoszból. Van ennek egy irodalomtudományos ágazata is, hogy ezt a recepció esztétikának szokás hívni, aminek a hotelhez semmi köze nincsen, csak hát ugye az, hogy tehát nem azzal foglalkozik, hogy mire gondolt a költő, nem, hanem hogy én, aki elolvasom, én mit gondolok utána. Ez talán sokszor szerintem fontosabb, mert emiatt lehet érdekes egyébként egy-egy könyv, vagy film, vagy bármi, mert azért dolog, hogy mit akart mondani vele a szerző, azt lehet, hogy nem is biztos, hogy meg lehet mindig mondani, de az, hogy ránk az egyes olvasókra hogyan hat, az, hát mert abban élünk végül is a saját olvasmány, meg egyéb élményeinkben. És akkor ezt az élményt, amit a mítosszal való találkozás okoz a szövegnek a szerzőjében, azt ő leírja. Ebből lesz a dalszöveg, és akkor ebből próbálom én azt visszafejteni, hogy ő rá tényleg milyen benyomást próbált ezt tenni. Tehát fél úton valahol ott vagyok én is, hogy mégiscsak az érdekel, hogy mire gondolt a költő. De ez már azon az átételen keresztül, hogy ő valamit olvasott, és abból írt valami. Ez egy picikét lehet, hogy ilyen kuszának hangzik, de hogyha egy jó példát akarok hozni, akkor ezt akkor lehet a legjobban megtalálni, hogyha ugyanazt a mítoszt feldolgozó több dalszöveget egymás mellé teszünk, és nagyon hamar kitűnik, hogy ugyanannak a történetnek a különböző olvasatai, azok tényleg nagyon mások tudnak lenni, és más tudnak belőle előhozni.
Ez egyébként pont eszembe jutott, hogy tényleg az, amit mondasz, hogy ha te mit olvasol, az hat rád, és tényleg fontos az, hogy rád hogy hatott, és tényleg, hogyha most hárman elolvasnánk ugyanazt a szöveget, az veszek három munkra másképp hatna, és ha azt mondanák, kvázi, itt ugye, nem tudom, le akarom egyszerűsíteni, arról van szó, hogy gyakorlatilag, mivel ugye egy rövid számba kell valahogy bele préselni, akár egy nagyon bő mondavilágot, vagy bármit, attól függően ki mit dolgozol ebbe a dalba, hogy gyakorlatilag ha azt mondanák, hogy olvassunk el mondjuk a már emlegetett Lovecraft valamit, mondjuk egy 15 oldalas kis eszét, vagy bármit, és aztán foglaljuk össze az egészet, mondjuk nem tudom, 50 mondatba, maximum. Akkor valószínűleg hárman tök más tudnánk írni. Éppen a saját aktuális érzelmi világunktól, hogy ránk mit hatott, mi minket, hogy érint meg, hogy érdekel, mit látunk meg benne, és tényleg ezeket egymás mellé tenni, az szerintem egy nagyon izgalmas történet, hogy kiben mi csapódhat le, és ehhez nem tudom, az eszembe, hogy nyilván ismerik egy a metászuk kultúrát, de valamennyire azt is akár, hogy milyen aktuális környezetben él az illető, aki írja a dalt, mert hogy nyilván az is számít, hogy aktuálisan milyen helyzet van világban náluk.
Pontosan, kettő dolog jutott most nagyon hirtelen eszembe, az egyik amire hivatkoztál, ugye gondoljatok csak arra, hogy amikor egy nagyobb regényből, egy ismertebb regényből film lesz, hát az emberek vérremenően tudnak azon vitatkozni, hogy hát én ezt a karaktert nem így képzeltem. Szerintem pedig így volt jó, hogy megcsinálták, de hogy ez nem, ez pontosan ugyanerről szól, hogy ki hogyan olvasta, szó szerint hogyan olvasta az adott sztorit. Jövő héten ugye jön majd a Dűne film, megint valószínűleg akkor ez most ez egy ilyen újabb ilyen hullámot fog megint vetni az interneten, hogy akkor ez jó volt, az nem volt jó. Holott ugye a filmnek a rendezője is végeredményben ennek a diskurzusnak a része, mert amit a filmen látunk, az az, ahogyan ő olvasta és értelmezte az adott művet éppen. Van is erre egy jó elmélet, még a 80-as évekből származik, egy Stanley Fish nevű szerzőtől származik, aki értelmezői közösségekről beszél az irodalom kapcsán, vagyis, hogy az, hogy hogyan értelmezünk egy szöveget, az pontosan attól függ, amit Ádám az előbb mondtál, hogy milyen hol lakik, milyen kultúrához tartozik, milyen társadalmi csoporthoz, mi a foglalkozása, hány éves, mindezek ugye meghatározzák azt, hogy hogyan tudunk egy-egy szöveget éppen értelmezni. És emiatt tulajdonképpen az összes ilyen értelmezői közösség az valahol ilyen szubkultúrákra bomlik, sőt ma a modern irodalomtudományban arra is szoktak utalni, hogy az, hogy magas irodalom, az már, vagy szép irodalom, vagy magas kultúra, ezek a dolgok szintén valahogy ilyen szubkultúra-szerűen léteznek, mert hogy nem határozzák meg az egész társadalmat, hanem csak azt a szegmest, aki valahol a tetején van, és ehhez hozzá tud férni.
Meg nekem már még az jut eszembe, hogy ha már irodalom, hogy ugye ezt sokszor beszéltük, Bence, ugye most ha már a héten, múlt héten a Warhammer 40.000 univerzum volt podcast témája, meg azért Bence közöttem most nem is eléggé sokat olvasok ebből, hogy alapvetően arra nem mondanák azt, hogy magas irodalom, de közben, ha meg azt nézzük, az irodalmi értéke az ettől nem feltétlen lesz kisebb.
Sőt, én merem azt mondani, hogy kimagaslóbb néhány könyvvel, mint amit a magas irodalom nyújtani tud. Mert ugye ez a magas irodalmas értelmezés ez azért is fontos, mert ez tényleg egyrészt, hogy mondtad, hogy ezt nem tudja mindenki értelmezni, másrészt meg erről eszembe jött egy Mark Twain idézet, hogy a jó költészet az olyan, mint a bor. Az enyém olyan, mint a víz. Vizet meg mindenki iszik.
Igen, igen.
Ennyi. És ugyanez, hogyha valaki azt mondja, hogy tényleg ez a zenével, metállal, ilyesmivel foglalkozni, ez, akkor vagy legyél a legnagyobb szakértője a bolygón, vagy ne csináld. Ez így nem állja meg a helyét. Úgyhogy ezért is kérdezném, hogy a blog ötlet egyébként ez innen jött, hogy valahogy a te kutatásodat terjeszteni, vagy csak a meglátásaidat?
A kettő együtt tulajdonképpen. Sokat foglalkoztam, hogy gondolkoztam rajta már a blognak a beindítása előtt is, hogy hogyan lehetne nyilván ugye azt, amivel én foglalkozok, a szélesebb közönséghez is eljutatni. Ebben egyrészt láttak egyfajta ilyen úgymond kultúrmissziót is, hiszen a metal zenének végül is van egy egészen jól felépített negatív ázsiója, nem csak Magyarországon. Nyilván ezért nagyon sokat tesznek direkte is, hogy ez így maradjon, de minden esetre a társadalomnak az összegészét tekintve nagyon sok a félreértés. Ugye a zaj, szemét, hulladék, stb. Destruktív, mit tudom én, tudjátok, a gyerekek öngyilkosak lesznek tőle, meg a többi. Ezek mind olyan félreértések szerintem, amelyek ugye kontextust, meg ugye általában a közelebbi vizsgálatot ugye elutasítják, persze sztereotípiákban egyszerű gondolkodni, stb. Ezt tudjuk. De ha már én ezzel tudok valamit egy kicsit jobban kezdeni, akkor úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne el is hinteni, minél több helyen elmondani, hogy ez nem így van, tehát ez nem csak valami öncélú rombolásról szól az egész, hanem ez egy nagyon jól felépített, nem minden része, mert persze itt is vannak értéktelen dolgok, mint minden szubkultúrában, de hogy az egészére nem lehet azt mondani, hogy ez csak valami alja, ez valami trash dolog volna. De mivel hát ugye tudjuk, hogy a tudománynak, egyebeknek a malmai milyen lassan őrölnek, ezért úgy gondoltam, hogy főképpen ma a Web 2-nek, sőt lassan, hogy a Web 3-nak a világában miért ne vegyem én is a kezembe a saját sorsomat, úgymond. És erre egyébként nagyon sok támogatást kaptam a feleségemtől, neki volt az egyik első gondolata, hogy ezt valahogy azért ezt kellene úgy szélesebb körbe elhinteni. Ami hát ugye 2019. januárjában indult el, akkor még úgy tűnt, hogy egy ilyen blog formátumban lenne a legjobb. Azóta kiderült, hogy azért ez nem a legjobb megoldás, de majd erről szerintem majd még fogunk egy kicsit beszélni. És akkor én nagyon-nagyon koncepciózusan próbáltam úgy időt szánni arra, hogy akkor ilyen nagyobb témákat elővenni, és akkor megmutatni egy-egy zenekart, egy-egy nagyobb témát, hogy akkor emberek, ez így van. Plusz, mivel a disszertációmat angolul írtam, ezért abból is nagyon sok mindent lefordítottam magyarra, ami olyan jobban befogadható az úgymond laikus olvasók számára, és ebben nincsen értékítélet, csak az a feltételezés, hogy nem mindenki rendelkezik azzal a felkészültséggel a témából, ami mondjuk nekem, vagy akár mondjuk nektek van. És hát akkor itt van egy lehetőség arra, hogy akar ezt terjesszem. Úgyhogy ez volt és van is a célja ennek az egésznek, amivel ilyen hobbi szinten most foglalkozok.
És egyébként a névötlet, mert szerintem zseniális, tehát ez a Dr. Metal, ez...
Próbálok visszaemlékezni, de nekem van egy olyan emlékem, hogy szerintem ez az ötlet, ez is a feleségemtől származik. Már jóval korábban, mint ahogy meg lett volna egyébként a címe, amit a maga a doktori címem meg lett volna, és akkor ez így az ismerősök, a munkahelyi munkatársaim között is így elterjedgetett, hogy akkor én így vagyok ez. Ami aztán nyilván ugye a valóságát tudott válni azzal, hogy meg lett a cím, és akkor mondhattam is végre magamról, mert addig én nem nagyon akartam ezt szélesebb közönség elé elvinni, amíg nincsen valami hivatalos, hát úgymond igazolása annak, hogy én ehhez értek. Nyilvánvalóan, hogy tudjuk, hogy a doktori cím az még nem ez, de mégiscsak több, mint hogyha éppen nem lenne.
Ez örök dilemma.
És mivel... Igen, hogy mi az a pont, amikortól kezdve valaki komolyan vehető? Én úgy gondoltam, hogy innentől vagyok komolyan vehető.
ez ugye egy örök dilemma, hogy az ember egy MA diplomával komolyan vehető, vagy elég szakértője vagy egy témának, mert akár, mert az emberek nagy részénél nyilván jobban értesz hozzá. A doktori cím az egy még szűkebb körbe tesz téged valakivé, és nyilván ez, ahogy az ember nyilván halad előre, az még mindig szűkebb körökbe kerül. De hogy ettől függetlenül én szerintem nagyon érdekes, és egy zseniális címválasztás itt tényleg, hogy metáról van szó, egy olyan emberrel, aki ilyesmi témában szerzett doktori fokozatot, ezt a kettőt együtt így összerakni, ez egy zseniális ötlet. És
köszönjük.
Mondanám, hogy jó szóvicc, de igazából nem szóvicc. Vagy hát nem vicc, mert hogy...
Igen, tehát hogyha ezt egy ilyen, megint csak egy tágabb társadalmi kontextusból nézzük, akkor persze, akkor ez egy viccnek tűnik, hogy mi ez. Igen, tehát hogy megint csak az, hogy akkor most a téma határozza el meg az értékét egy munkának, vagy pedig az, ahogyan elkészül. De én azért azt remélem, hogy amint valaki egy picikét is megnézi, hogy mi az, amit én írok, vagy bármelyik felületemre kiteszek, hogy ez nem egy ilyen vicc, tényleg nem egy szóvicc, hanem ez valami komoly.
Hát egyébként pont az eszembe, hogy ez kicsit ez a clickbait tartalom, hogy nem biztos, ez ugye ezzel is múlt, hogy 3 hete volt szó, hogy nem feltétlenül clickbait tartalom a rossz, mert arra klikkelsz rá. Megnézed, az a doktor Metal, hát ez királyul hangzik, nézzük már meg, mit csinál. És lehet, hogy az emberek egy része azt mondja, hogy hát őt ez nem érdekli, ő nem erre számított, de egy része meg lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hát ez nagyon király, így is lehet metállal foglalkozni, metált hallgatni, hogy... És akkor azt mondja, jó, én itt maradok, megnézem, hogy itt mit csinál, miről ír. Nekem abszolút ilyen volt, amikor először láttam, hallottam, hogy ilyen létezik. Mondom, nézzünk már bele, mert ez tök jó hangzik. Ez lehet, hogy egy tényleg tök király dolog. Hogy gyorsan, én mondjuk rossz szokásom blognál általában megnézem, hogy ki a szerző, és ez a névjegy, impresszum hasonlók. És mondom, hú, ez egy komolyabb dolognak tűnik így pláne. Mondom, nézzük meg, hogy mégis tök jó dolgok vannak, úgyhogy egyébként javaslom a blogot. Link a leírásba. Hogy akit érdekel, az nézzen szét, mert tényleg nagyon jó kis érdekes dolgokra lehet találkozni, és nagyon...
Ádám, egy technikai megoldás ne leírásban legyen, hanem kitűzött kommentbe.
Pláne.
Mert akkor nem lehet fölötte elsiklani.
Így van, köszi. Pláne, nem akkor szépen. Lent le lehet tekerni, és meg lehet nézni, mert tényleg nagyon király. És egyébként, ha már ide most eljutottunk, és már volt is róla szó, hogy kicsit ezt a metál dolgot árnyaljuk, ugye szinte azt is lebe fogom tenni, egy tök jó cikket írta az újkor.hu-ra, hogy így a metál mégis mi és honnan jött, és egyébként nagyon visszajelzések jöttek, hogy mégis...
Köszönöm még itt a lehetőséget.
Igazán nincs itt, hogy ez ugye a metál mégis mi, ugye sok kicsit tévhitoszlatás is volt benne, de akkor nézzük is azért meg ezt kicsit, hogy ez a... hogy mégis mi ez a metál zene, meg hogy ez honnan jött, és hogy azért ezeket a romboljunk tévhiteket, hogy azért nem mindenki harap le egy csirke fejét, vagy egy denevér fejét a színpadon. Tehát azért ez egy nagyon rossz toposz, megint a metállal, ha már ugye emlegettük, hogy ez...
Hát nézd, amikor én megtudtam, hogy a norvég death metalosok nem áldoznak kecskét, akkor én azt hittem, hogy soha többet nem hallgatok zenét, szóval az én zenomat is nem.
Most akkor azokat a hallgatókat szeretnénk kérni, hogy maradjanak velünk, akiknek van most egy 8-10 órájuk arra, hogy ezt röviden összefoglaljam, hogy mi az a metál, és hogy honnan jön. Nyilván ez most egy vicc volt, most ettől eltekintek, és nem is mennék nagyon bele abba a részébe, hogy akkor tudjátok, hogy melyik zenekar az első, melyik hat, melyikre, mit tudom én, mert ezzel kapcsolatban, ha őszintén akarunk lenni, rengeteg a vita, hogy most akkor mikor kezdődik, hogy a Led Zeppelin, meg a Deep Purple az már az, vagy még nem. Black Sabbath előtt van-e, a Black Sabbath az már az-e, vagy csak ami utána van, onnantól kezdődik. A lényeg az, szerintem, ahonnan a legkönnyebben megérthető, az egyébként megint csak maga mondjuk a társadalom, meg a kultúra maga, hiszen mégiscsak egy kulturális jelenségről beszélünk, az ugye a 60-as évek végi Anglia, annak is ugye a Midlands című része, tehát ugye ez a középső része Angliának, ami ugye akkoriban eléggé rossz állapotban van, háború után néhány évtizeddel gazdasági válság, ipari hanyatlás, tehát rengeteg a probléma, amelyben kialakul az több városban is, hogy az addig virágzó ipar területek elkezdenek ugye összezsugorodni, egyre több a munkanélküli, sőt, megjelennek azok a fiatalok is már, akiknek mondjuk már az apja sem tudott dolgozni. Tehát, hogy látunk egy olyan helyzetet, hogy egyre több az a fajta társadalmi feszültség, amivel nehéz valamit kezdeni. Emellett van egy könnyűzenei irányból nézve van egy izgalmas ilyen blues, meg progresszív rock felfutása a brit szigeteken ekkoriban, ami találkozik ezzel a vállaltan kékgalléros, tehát a munkás rétegből származó fiataloknak a kilátástalanságával, ami ellen nagyon sokat nem tudnak tenni, de úgymond kiabálni tudnak miatta. És ez a fajta kiabálás, ez a fajta feszültséglevezetés az, ami végül is elvezetett a metalzenének a létrejöttéhez. Hogy legyen valami olyan, ami agresszívabb, mint az eddig hallgatott, vagy az eddig csinált zenék, van olyan mély hangzású, mint amilyen a blues, de van annyira energikus, mint a rock and roll, és mégis az egész valahol ugye az agresszióval és a dühnek a levezetésével tud együtt jár. Éppen ezért maga a kutatás is igazából úgy tekint a metal zenének a társadalmi szerepére, hogy az tulajdonképpen egyfajta ilyen szelepként működik, amin keresztül a gőzt ki lehet enged. Nem akarok nagyon csapongani, de erre csak egy példát szeretnék mondani, ami nagyon jól megmutatja, hogy ez hogy is működik. A metal koncerten mit csinálnak a rajongók? Ogóznak, verekednek, úgymond, de ugye ez az agresszió, ez nem kontrollálatlan. Tehát nem az a lényeg, hogy elpusztítsuk a másikat, hanem egy kontrollált, egy zárt és úgymond biztonságos közegben kiadjuk magunkból azt a feszültséget, amivel nem tudunk a mindennapokban mit kezdeni. Na és valahol ez volna az egésznek a lényege, egy ilyen néhány összetett mondatban megfogalmazva.
Igen, hogy metal koncerten este a papucsba menj. Tehát azért az nem egészséges a lábnak. Hogy azért egy jobb cipőt, ha lehet, akkor vegyen fel az ember.
Egyébként, így a metal kultúránál tartunk. Én annyira nem vagyok nagy metálos, de elég sok metal koncertre eljártam. Nekem inkább az a leglenyűgözőbb az egészben, hogy teljesen mindegy, hogy ki melyik banda miatt jött, vagy kikinek a kicsodája. Ha egyszer elindul a zene, akkor mindegyik ott van együtt. És még akkor is, ha pogóznak, akkor jó, hát az esetek mondjuk 90%-ában ezt nem haragból csinálják. Hanem úgy látszik, hogy ha valaki elesik, akkor felsegítik, de csak azért, hogy még egyszer lepogózzák, de akkor is felsegítik.
Így van. Ezek nagyon fontos dolgok, ezeket én is szeretném aláhúzni. Igen, hogyha kívülről nézzük, akkor ez az egész valami értelmetlen tömegverekedésnek tűnik, holott nem, az egész végül is egy együtt lüktetésről szól tulajdonképpen. Közösséget ad, és egy biztonságos közösséget, ahol mindenki lehet annyira frusztrált, amennyire akar. Mert a másik is az, és akkor, hogyha együtt vagyunk azok, akkor a végén csak könnyebb lesz együtt az egészen túl lenni.
Igen, és ha most pont Bence is emlegeti, a metálosok között van egyfajta ilyen közösség, hogy ha találkozik két metált kedvelő ember, nem is kell feltétlenül úgy, mekkora metál rajongónak lenni, akkor azért megvan ez a... van egy közös pont, és már nem akkora távolság köztünk, és az a világnézet, a politikai nézet, a minden egyéb egyfajta ilyen háttérbe tud kerülni. Akár az is, hogy milyen társadalmi osztályból való a másik, mert ott van az, hogy a metál összekötés. Ez egy közös pont.
Ugye a metal fesztiválok is ilyenek voltak, vagyis ilyenek lesznek, mert most ugye van ez a Lowland például itt Magyarországon, igen, amit tavaly indítottak. Én ugye elmentem az utolsó napra, és teljesen le voltam nyűgözve, hogy nem volt balhé, meg nem, semmi olyan nem volt, amit mondjuk egy más sziget, vagy szín, vagy ilyen fesztiválon úgy lát az ember. Mindenki teljesen normális volt egymással, nem volt semmi verekedés vagy szemetelés. De amikor azt látod, hogy ilyen szakadt ruhás, hosszú hajú, feketébe öltözött ember lehajol az elhajított műanyag poharakért, mert nem szemetelünk, az azért...
Igen.
Na, azért azért van egy feelingje.
Akár mondanám, hogy a metálon lehet ezt a chillt is kicsit párosítani. Alapvetően, aki metálos, az egy ilyen kis chillesebb ember, aki így nem annyira... De a hétköznapi életben nem nagyon látod azt, hogy egy metálos kimenne és pofán vágna valakit az utcán, mert csak...
Hát ugye arra vannak a rendezvények, mert ott mindenki kiéli magát, és onnantól sokkal nyugodtabban éled a mindennapjaidat.
Igen, viszont ott is igazából a két koncert között nem az, hogy folytatjuk a pogózást és ütjük egymást, amíg mozog a másik, hanem jó, vége a koncertnek, akkor vissza a csírda, megyünk együtt sörözni, beszélgetni, vagy más azért ez a szubkultúra, vagy más, hogy más milyen, mint amilyennek ugye lefestik a társadalomban, mert ott azért tényleg rengeteg rossz tévhit van, vagy ilyen
A Beatles is a, bocsánat, a Beatles is a sátán eljövetelének gondolták, és mégis.
Én imádom, hogy a Beatles volt valaha a lázadás, amikor megnézed a kis egyforma frizurás öltönyös gyerekeket az eddig fölrakott gitárral, hogy... Jó!
Ugyanabb volt, akkor a metalon is ezt gondolták, Eminemdől is ugyanezt gondolták, mindig minden műfajnak meg zenekarnak megvan ez a fogadtatása.
Persze, hogy ha valami új, akkor az nyilván... És egyébként ami érdekes, és ez amikor kicsit jobban elmértem benne, akkor jöttem szembe, hogy alapvetően így a metal és kvázi a rock zene az egy idézőjeles baloldali műfaj. Mert ugye, ha úgy veszük, olyan problémákat dolgoz fel, ami általában a baloldalnak.
Igen, és nem. Ez egy nagyon régió-specifikus probléma, azt gondolom. Látok benne valami olyasmit, mint amit például az új vallási mozgalmakkal, meg az új pogánysággal kapcsolatban lehet látni Európában. Nagyon sok mindent mondtam be egyszerre, amit össze kéne egymásra ugye hozni. Hogyha megnézzük a régi keleti blokkon nyugatra lévő országokat, akkor az új pogányságnak tulajdonképpen alig van nemzeti színezete. Nemzeti, tehát politikai értelemben nemzeti jobboldali, nemzeti radikális, bármi ilyesmi színezete tulajdonképpen soha nincsen. Amint belépünk a vasfüggöny mögé, ez azonnal átvált egyfajta ilyen nemzeti érzelembe. Nyilvánvalóan egyébként ugye azért, mert hogy amíg a szovjet uralom volt itt fölöttünk, addig ugye mind a nemzeti érzést, mind pedig a bármiféle ilyen történelmi nosztalgiát, vallási csoportot, egyebeket elnyomtak. Amint megtörténtek a változások, ez a kettő azonnal egymásra tudott találni. Tehát ezért van az, hogy például nálunk ezek a különös újpogány csoportok, tátosít egyebek, akár hun, akár turáni, bármilyen fajta, annak van egy nagyon erőteljesen jobboldali színezete, míg Nyugat-Európában nincsen, mert ott sosem kellett ebben a módszerben, vagy ilyen módon meghatároznia önmagát ennek a vallási irányzatnak. És én valami nagyon hasonlót látok a metal zenével kapcsolatban is, hogy amíg Nyugat-Európában nem találkozol nemzeti rockkal, addig Kelet-Európában ez egy létező műfaj, és ez egy olyan dolog, aminek csak itt van értelme. De ennek is csak azért van értelme, mert a 20. század közepétől, majdnem a végéig ennek a fajta érzületnek nem volt csatornája. Vagy legalábbis nyilvános és legális csatornája nem volt. Ezért van az, hogy például nálunk is, hogyha megnézitek a 80-as éveket, akkor ugye hát elég hamar van skinhead mozgalomtól kezdve nagyon sok minden, ami kvázi, hát ez a nem értjük, hogy miért is van igazából, de nyilván ezért tud megtapadni. Mert kiszolgál egy olyan igényt, amit más nem tud. Úgyhogy, hogy a kérdésedre is válaszoljak valami okosat, ezt tudom aláhúzni, ez egy nagyon régió függő kérdés, de hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy mondjuk szociális, társadalmi, egyéb kérdésekben jóval érzékenyebb, akkor ez mindenképpen igaz, és akkor ehhez most nem muszáj hozzátenni előjelet, hogy most bal vagy jobb oldali. Az biztos, hogy sokkal érzékenyebb akár az egyénnek, akár a közösségnek a problémáira ez a műfaj.
Igen, én is erre gondoltam alessorban, hogy ugye, és amit mondtál, hogy nyilván a keleti blogban meg érdekes megnézni, mert az összes ilyen zenekar ugye hirtelen a másik oldal színezetét tölti magára, mert hát kicsit ez szerintem a rockzenének és így a metalnek is a lázadó hozzáállásából is jön talán, hogy valami ellen lázadsz, és nyilván a fennálló ellen tudsz, és nyilván amikor egy nagyon erős magát egyik oldalinak valló kvázi rezsim van Kelet-Európába, akkor mi ellen tudsz, ez nyilván ellenük, és nyilván az ellenpóluson tudod magad meghatározni.
Pontosan, ez így maga a definíciója igazából annak, hogy miért működik igen Kelet-Európában ez a műfaj így, és ugye ez se azt jelenti, hogy egy kizárólagos dolog lenne, tehát hogy például az a műfaj, hogy nemzeti rock, az egy egészen marginális. Ha azt nézzük, hogy hány zenekar játszott, az egy nagyon-nagyon apró közösség, de mégis azért tud létezni, amit most az előbb elmondtál, igen.
Igen, ez egy Ez egy furcsa szituáció, viszont ha már így a műfajok szóba kerül és a nemzeti rock, akkor esetleg hogy lehetne műfajokra bontani a metált? Mert én azt mondom, hogy metál, hát az azért az nagyon nagy. És ezt,
igen.
Ezt ma már azért összemossuk, hogy ez, ha valaki keres fél az akkor alternatív rockot talál, meg heavy metal, mint izé stílus, de hogy azért se a rockzene, se a metalzene igazából nem katulj ezt, hogy két-három dologba, hogy ez vagy az, vagy amaz vagy.
Igen, vannak is erre remek mémek egyébként az interneten, hogy a nagyon elitista metalzene hallgatók csak olyan műfajokat hallgatnak, aminek a neve legalább 5-6 elemből áll. Progresszív folk, gent, hardcore, black metal, mit tudom én, tehát ilyen hülyeségek, ami ugye nyilván nem létezik. Hogyha az ős eredetit nézzük, a Black Sabbathot és a 70-es éveket, akkor ugye azt lehet hagyományos értelemben heavy metalnak hívni. Tud az is gyors lenni, tud az is agresszív lenni, de például ugye azok általában követik azt, hogy az énekes az énekel, és nem pedig valami torz hangot ad ki. Köznyelvben örök, tehát hogy nem feltétlenül csak erről van szó. Ami aztán a 80-as években kezd átalakulni, hiába nem egy nagy szintér, hiába nem egy olyan túl nagy piac az, ami ezt felveszi, nyilván népszerűvé válik a 70-es években a műfaj, nem csak Britanniában, hanem Európában és Észak-Amerikában is. Ami miatt hát nyilván az eszköztár egy idő után frissítése szorul, és a 80-as években nagyon sok olyan egyéb hatás épül be a metal zenébe, ami azt ugye kicsit felforgatja. Elsősorban a punk zenének az elterjedése az, amit fel kell idézni. A punk zenének a megint csak az energikussága az, ami nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy ugye a korai, vagy hát nem is a korai, hanem ugye a 80-as évek elejé punk zene az nagyon szeretett mindent maga csinálni, tehát ez a do-it-yourself hozzáállás, hogy maguknak nem tudom, csinálják a kazettát, másolják a borítókat, meg mit tudom én, maguk rakják össze az egészet, az ugye az egy hiteles dolog, tehát az egy baromi autentikus dolog, ők csinálják, ezek ők maguk, ez nem egy termék, amit meg lehet venni. És ez a gondolkodás, ez nagyon gyorsan bele tud szivárogni a heavy metalba is, és elkezd ilyen apró alműfajokra széttöredezni, attól függően, hogy milyen hatást próbálnak beleépíteni. És akkor onnantól kezdve van egy heavy metalunk, ami egy megmaradó nagy fősodor, és van egy gyűjtőfogalmunk, ami pedig ugye úgy hívunk, hogy extrém metal, amiben pedig minden más tartozik, ami a heavy metalhoz képest extrémebb. Tehát amikor ilyen nagyon furcsa kifejezéseket hallanak az emberek, hogy thrash metal, doom metal, death metal, black metal, egyebek, akkor ezek mind ezek a klasszikus nagy műfajok, amelyeknek a neve alapvetően hangulatfestő. Tehát, hogy valamit próbál abból megragadni, hogy a zenének milyen a hangzása. Erre például mondjuk a doom metal az egyik legjobb, ami ugye a leglassabb műfaj. Tehát ott abban állva el lehet aludni, hogyha valakinek nincs fogékonysága egy koncerten, stb. Tehát az nem a sebességéről híres. Míg például mondjuk egy thrash metalnál meg elképzelhetetlen az, hogy az egy bizonyos tempó alá menjen. És akkor innentől kezdve, hogy ahogy kinyílik ez a Pandora szelencéje ezzel a sokféle műfajjal, hát akkor ezek elkezdenek egymással kommunikálni, vesznek egymástól elemeket, közben van egy internetforradalmunk, stb. Tehát, hogy ma már azt tudom mondani, hogy megint csak ott tartunk, hogy nem biztos, hogy érdemes mindig az alzsánereket nagyon meghatározni, mert nem olyan tiszták, mint amilyenek voltak mondjuk 40 évvel ezelőtt.
Igen, ez mondjuk szerintem egy nehéz szituáció, hogy ez minden zenénél nehéz, hogy tudod zsánerekbe osztani, mert igazából hogy mindenki vesz át a többiektől is. Vagy valami olyan hullámtól, ami jön, például ha már ugye emlegettük, a Linkin Park átalakulását érdemes megnézni, hogy honnan hova. Hogy ők azért abban az időben elég kemény zenét játszottak, vagy egy keménynek nevezte zenéből indultak, és utána azért az utolsó dalaik már nagyon líraiak lettek, nagyon finomodott, mert nem mondanám, hogy feltétlenül rosszabb, más közönségre céloz elsősorban szerintem, vagy a zenészek más érzéseket akartak átadni, hogy ez szerintem így valahol igaz, hogy nyilván minden együttes változik a karrierje során, és mivel jött az internet, és sokkal több hatás éri már a zenészeket is, így az is sokkal több hatást tud rájuk talán gyakorolni.
Pontosan, pontosan. Tehát, hogyha ha ma azt mondod valamire, hogy black metal, akkor valaki azonnal jön, hogy de hát ebben van ez is, meg az is. Tehát, hogy, és ezt ilyen százalékra nem lehet leszámolni, hogyha 50 plusz 1 százaléknyi a benne az egyik, akkor csak oda tartozhat. Igen, szóval ez egy nagyon nehéz, nehezen megragadható kérdés. Viszont, tehát, hogyha valaki egy bizonyos hangulatot keres, akkor azért azt könnyedében meg fogja tudni találni egy-egy ilyen nagyobb ernyő égisze alatt. Ráadásul ugye akkora választék, hogy egyébként még, tehát nem csak az a probléma, hogy egy-egy zenekar sok hatásért, hanem hogy egy olyan mennyiséggel kell itt most szembe találkozni, hogy nem is lehet mindenkit katalogizálni, hogy akkor most ez ennyire black metal, az annyira nem, stb. Ez valami olyan organikus dolog, amit nem lehet betenni egy dobozba. De és ez egyébként valószínűleg ez tényleg így van a mi könnyű zenei műfajjal is. Tehát, hogyha csak tényleg egy-egy ilyet, hogy most alternatív rockot nézzünk, akkor ott is két előadó elképesztően messze tud lenni egymástól, és mégis valahol ugyanazt a zenét játsszák.
Igen, ez is érdekes, ami nekem még eszem jutott így metal kapcsán, hogy miért az északiaknál lett ez annyira népszerű? Ugye ma nagyon sok norvég, dán, svéd, finn metal zenekar van, és azért kicsit talán kevesebb szó esik a klasszikusan vett angol száz, vagy talán más irányba indult el a zene, hogy ez miért lehet, hogy a 2000-es évekre az északiak ennyire betörtek erre a piacra, vagy ez, hogy már korábban?
Erre egyébként részben tudok is válaszolni.
Kérlek.
Hogy a norvég black metal, amire mindenkinek ugye műt eszébe a templomégetések, az például egy kifejezetten kereszténység és egyházellenes hát szektának indult, legalábbis ők maguk a fekete körként hivatkoztak magukra, és rengetegszer az marad meg az emberek fejében, hogy közülük pár nem normális tényleg fölgyújtott néhány templomot, meg történtek gyilkosságok, és ez az indokolatlan brutalitás, ez egy olyan lökést adott ennek az egésznek, hogy az északi metál egyszerűen elsöpörte a többi klasszikust itt Európában jó ideig. Mert ugye például még ma is hallani az utcán olyan kifejezést, hogy milyen zenét hallgatsz, templomégetős.
És az abban mindenki... Életemben nem hallottam még, de ez...
Nem még?
Nekem ez új, de oké.
És akkor mindenki tudja, hogy északi skandináv metálra gondolsz. Az, hogy azon belül a lazábbakra, vagy tényleg az olyan extrémekre, mint a Helvete, vagy az Emperor, az már mindegy.
Sőt, erre még egy olyan point teszek rá, hogy a jó ideig a Lángoló Gitárok blogon a Black Metal Szemle nevű rovatnak, vagy a Black Metal Szemle rovatnak az is volt a címe, hogy Lángoló Fatemplomok. Ennek ugye ilyen messzire nyúló, vagy messzire gyűrűző lenyomata van. Ugye ez az egyik, igen, tehát hogy ennek van egy ilyen földrajzi, történeti, társadalmi csúcspontja. Most a csúcspontot azt nem úgy értem, hogy egy pozitív dolog, hanem egy ilyen kicsúcsosodása, ahol összeért az, hogy a metal zene az már beépült a köztudatba, mint a lázadásnak a zenéje. Tök jó rá lehetett húzni ugye ezeket az extrémitásokat, amiket most Bence mondott. És akkor ez elindított tényleg egy ilyen robbanásszerű népszerűséget a színtér számára. Plusz, azt se felejtsük el, mert nekem sajnos nincsen meg a válaszom konkrétan erre a kérdésre, de ugye azért ez egy olyan műfaj, aminek a létrehozása azért elég sok pénzt igényel, hogyha ezt jól akarja valaki csinálni. Ugye a skandináv országokból pedig hát ez köztudat, hogy azért sokkal magasabb színvonalon élnek, mint mi. Tehát ez is egy lehetséges válasz benne, hogy nyilván itthon is rengeteg a tehetséges zenész, aki ebben a műfajban próbál alkotni, csak bizonyára se jut el messzire, mert nincsen lehetősége. Elsősorban mondjuk tényleg pont anyagi lehetősége nincsen reklámra, felvételre, akármire. Plusz a már kialakult hírnév magának a skandináv szintérnek, az hozza magával ugye az állandó figyelmet. Van is erre egy kapcsolódó szociológiai elmélet, amit úgy hívnak, vagy hát úgy fogalmazzák meg, hogy a másodlagos szimbolizmus. Példa. Megnézzük mondjuk a dél-amerikai metal zenének a térképét, és itt-ott azért fel fognak bukkanni olyan zenekarok, akik black metalt játszanak, és skandináv mitológiával foglalkoznak. És akkor felmerül a kérdés, hogy na de hát miért? hát hogy nekik ott lenne a saját mondaviláguk egyebek, amiből tudnának építkezni. És őket nem azért érdekli a skandináv mitológia, mert őket a skandináv mitológia önmagáért érdekli, hanem mert azok az idolok, akikre ráteszik a munkásságokat, hogy olyan zenét akarnak csinálni, mint a Báthori, vagy akárkik mondjuk Svédországból, akkor az hozza magával azt a jelenséget is, hogy akkor ahogy a zenében idomulnak, úgy idomulnak a megjelenésben, lemezborítóban és a dalszöveg tematikában is. Tehát, hogy nem effektíve maga az a mitológia izgalmas, hanem a zenekar, akiket most nagyon, nagyon csúnyán mondva, másolni akarnak nagyon idézőjelbe téve. Vagyis ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogy az, hogy nem is tudom, hogyha meg lehet nézni azt egyszer, hogy Magyarországon a skandináv szakokon hány százalékban vannak a skandináv metal zenét kedvelő hallgatók, akkor lehet, hogy olyan számok jönnének ki, hogy igen, azért nagyon sokaknál ott volt a háttérben az, hogy ők azt a nyelvet, azt a kultúrát akarják érteni, ahonnan a kedvenc zenekaraik származnak. És ez nyilván visszahat rájuk, és akkor aki híres volt a skandináv szénában, az még híresebb lesz, messzebbre jut el a hírneve, szóval hogy ez egy ilyen véget nem érő, ilyen felfele haladó spirál tulajdonképpen.
Ez egyébként tényleg érdekes, most tényleg gondolni, nekem egyrészt tök új, hogy mondjuk van egyáltalán Dél-Amerikában metal. Valahogy ezt így nem tudom összekötni a portugálok, a spanyolokkal, portugál és spanyol ex-gyarmatokkal. A másik viszont igen, ez, hogy igen, hogyha mondjuk végig gondolnánk, hogy hányan jönnek mondjuk skandináv nyelvek vagy kultúra szakra, mert metal, szerintem tényleg óriási számot kapnánk. 9000 fölött itt, mert hogy tényleg talán azt a kultúrát szeretnék érteni. Ez nyilván valahol mondjuk az amerikanisztikával egyebekkel is igaz, csak közelebb az emberekhez, és nem feltétlenül egy irányból lehet jobban megközelíteni, mert az amerikai média kicsit közelebb áll hozzánk, mint a skandináv kultúra, vagy bármi egyéb.
És ha már ilyen személyes dolgokba mentünk bele, azok után, amit a metal történetről mondtál, nem kérek listát a személyes kedvenc zenekaraidra, csak egy példát, hogy mondjuk egy 3-4, hogy miért pont azok? Ki az a top 3 nálad esetleg?
Nagyon, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Amikor ugye készültünk erre az alkalomra, és kaptam pár ilyen téma tervet tőletek, akkor is ugye ez benne volt, és már akkor is éreztem, hogy ez lesz a legnehezebb kérdés az összes közül, mert minden másra tudok valami olyan félig meddig kerek választ adni, amit most is megkíséreltem. Van egy rövid válaszom, ez változó. És akkor van egy hosszabb válaszom, ami viszont tehát egyrészt sajnos szenvedek ugye abban a betegségben, hogy a munkám a hobbim ebből a szempontból, tehát hogy néha nehéz széllyel válogatni azt, hogy adott zenekar az most tényleg azért van benne az éppen kedveltek között, mert hogy annyira jó, vagy mert csak maga a téma az, amit megragadnak, azt tetszik nagyon éppen. Éppen ezért olyan igazán nagy kedvenceim mostanában nincsenek, akikhez visszatérek mindenképpen, az például a svéd Therion, ők ugye egy szimfonikus metal zenekar, és arról híresek, hogy minden dalszövegük valamilyen vallástörténeti, okkultista vagy mitológiai témát boncolgat. Mindemellett ráadásul tök jó zenét is játszanak, tehát hogy itt az egyik ős hatás egyébként ők, hogy akikből elindultam a felé, hogy ezt a témát jobban megismerjem, és akkor még inkább azért, mert jó zene volt, amihez kapcsolódott valami izgalmas tematika. Úgyhogy ők mindenképpen megmaradtak a mindenkori top listámon. Inkább azt tudom mondani, hogy bármivel szívesen próbálkozok, amiben van valamiféle ilyen vallástörténeti vonulat, és nem power metal, mert azt nem bírom sajnos. Nekem az van tiltó listán, azt én nem tudom élvezni, nem tudom értelmezni. Tehát inkább az extrém metalnak az ilyen borzasztó, lánccal pengető, vérhányós, hogy így fogalmazzak, típusai azok, amik jobban érdekelnek, de hogyha nincsen mögötte valami intellektuális tartalom, akkor általában nem tud sokáig lekötni.
Egyébként most nekem az jut eszembe, hogy ha már kedvenc zenekarok egyébek, hogy például én mostanában az Airstormot hallgatom rengeteget, de nekem ez igazából nagyon hangulat miatt jött, hogy valahogy mostanában legyen ez egy másfél éves időszak, az ő zenéjüknek, meg dalszövegeiknek a, és elment a fókusz, hangulata az, ami nekem nagyon betalált valamiért, és tényleg ez az embernek ez szerintem benne van. Bár hogy ők mennyire nevezhetők metálnak, nekem ez egy érdekes kérdés, mert én őket lehet, hogy inkább a hard rockba raknám, mint zenekar.
Igen, igen, tehát sajnos, hogy igen, visszatérünk ahhoz a problémához, hogy akkor most ki milyen műfaj, meg...
De nyilván, hogy az ember a Wikipedia-t megnézi, heavy metal. Ők ez a kind of kalóz metal, ami egy tök új fogalom lenne, és egyébként meg a zene talán inkább hard rock, de ha már mondjunk olyat, ami inkább metálosabb, a történészeknek szerintem a Sabaton nem ismeretlen együttes.
Így van.
Hát igen.
És érdekes lehet egyébként, hogy akár hányan szerették meg miattuk a történelmet, hat történelmet, mert ők azért kvázi minden dalukban egy hat történelmi esemény dolgoznak föl. Akár személyeset, akár nagyobb volumenűt. És azért ez nagyon érdekes, és tényleg egy nagyon jó példa arra, hogy a metal mennyi mindent adhat, mutathat be, nem tudom.
Nyújthat.
Igen.
Nyújthat.
Igen.
Jó, tehát, hogy beszéltünk itt arról, hogy kinek mit jelent a metal, és hogy neked a személyes, legemlékezetesebb élményed így a metallal kapcsolatban az mi volt, vagy ami a leginkább megfogott és megérintett?
Kettő élményt szeretnék most akkor felidézni nektek. Köszönöm a kérdést, mert ez egy nagyon személyes műfaj, tehát, hogy igyekeztem ugye itt az eddigiekben is mindig hangsúlyozni, hogy ebben mindig ugye benne van az, hogy aki hallgatja, az ugye nagyon tud hozzá kapcsolódni. Még azelőtt, hogy belekerültem volna az egyetemi életbe, a 2006-nak a nyarán volt lehetőségem elmenni a Sziget Fesztiválra, és akkor ott ugye egy kicsikét már úgy nézegettem azt, hogy akkor még volt Hammerworld sátor, meg mit tudom én, tehát még volt rajta rock, meg metal zene. Csak ott próbáltam nézegetni azt, hogy hát mit érdemes még hallgatni, ugye, azokon túl, amivel eddig találkoztam. És a Fear Factory nevű zenekarnak akkor volt fellépése. Ők ugye az ipari death metalnak a nagyágyúi az Egyesült Államokból. Ugye ez is tök jó, hogy ennek se a zenekarnak se lehet már elmondani a műfaját egy szóban. És én akkor semmit nem tudtam még róluk. Itt bementem meghallgatni, és az annyira lehengerelt, hogy utána, tehát hogy bár nem érdekel az a fajta zene, amit ők játszanak, mármint, hogy egyébként nem hallgatnék ilyen típusút, de a Fear Factory az azóta is nekem egy ilyen visszatérő, hát néha dirty pleasure igazából, hogy hallgassam őket, mert akkor az tényleg valami olyan elementáris erővel találkoztam ennek a műfajnak a súlyosságával, amivel korábban sohasem. A másik pedig két évvel ezelőttről nyárról származik. Megint csak a drága feleségemet szeretném felemlegetni, mert tőle kaptam ajándékba a doktori védésem után belépő egyet a norvégiai Midgardsblot Metal Fesztiválra, ami egy egészen apró, mindössze talán 2000 embert megmozgató viking metal fesztivál a Oszlótól délre egy kis falunak a határában, ahol egyébként még ilyen fel nem tárt, lehet, hogy hajós temetkezést is tartalmazó síldombok is vannak, meg egyebek. Ami 3 napig ez a téma, amiben én benne élek tulajdonképpen, és egyszerre volt érdekes kutatóként és zenehallgatóként, rajongóként is, úgyhogy nem nagyon jártam másik külföldi fesztiválon még, de ez az a hely, ahova úgy gondolom, hogy érdemes lesz a jövőben is mindig pénzt gyűjteni és időnként elmenni, mert egy akkora élmény, egy olyan ugyanaz a közösségi hangulat, amit mondhatok itt mind a ketten a korábbiakban, valami nagyon ősi, félig meddig kietlen, és hát valódi északi helyen. Tehát, hogy ott minden összeállt ahhoz, hogy ez egy olyan igazi viking metal élmény lehessen.
Hát most irigyellek, hogy őszinte legyek.
Annak lehet egy rohadt nagy feelingje, tényleg, tehát azért...
A Lowland Fesztivál is jó volt, mert ott tényleg úgy kezelték, az volt a jelmondat, hogy a metal ne legyen mainstream, tehát hogy egy abszolút metálos közösség, de hát azért egy ilyen viking metalhoz képest azért mégiscsak azt Magyarországon nem tudod megcsinálni. Tehát.
Hát nyilván nem, tehát hogy, és nem azért, mert hogy nem olyan a felhozata, hanem ugye egyszerűen maga az, amiről eddig beszéltük, hogy van egy olyan renoméja van annak a vidéknek, ami megismételhetetlen. Lehet itthon is nagyon jellegű hangulatot csinálni szerintem. A YouTube-ban megtalálható valami nagyon régi, szerintem egy olyan 25 éves koncertfelvétel, a szombathelyi Sirblis zenekarnak egy felvétele. Ők ugye ilyen harsonás, szimfonikus black metalt játszanak, és egy koncertet csináltak az Isis templomnál. Tehát, hogy az megint egy olyan mágikus díszlettel együtt, egy olyan időutazás, ami szerintem maga a hangulat szerintem nagyon sok helyen megragadható, megtalálható ez a fajta ilyen különlegesség. Na de hát igen, Skandinávia a Skandinávia, tehát hogy azzal ebben a témában nem tudunk mit csinálni, az überolhatatlan, hogy így fogalmazzak.
Mert tényleg azt jött, hogy ilyen kis közösség jön össze, akik viszont mind valamilyen nagyon, még a metalon belül is talán kicsit szubkulturális dolog iránt.
Igen.
Rajonganak, és annak viszont tényleg olyan feelingje van, amikor az ember egy ilyen szubkultúrával találkozik, ami valami elképesztő.
Meg ugye, amit mondtam, hogy még akkor is, hogyha nyilvánvaló meg köztudott, hogy az együttesek között rendszeresek a balhék, akár a mű vagy az igazi problémák, de az ilyen fesztiválokon ez nem jön ki. Tehát a rajongók között ebből nincsen vita, úgymond. Tehát nincsenek olyan nagy verekedések, mint mondjuk egy, most mondok egy példát, mondjuk egy Kylie Minogue koncertnél, vagy akárhol. Hogy miért hát igen, ezt a számát pedig... adja meg? De...
Vagy amit ugye látni az amerikai rappel kapcsolatban, hogy mennyire ilyen nagyon tényleg véremenően pártoskodásig megy el az előadók közötti rivalizálás. Igen.
Hát igen, csak ugye azt abból a szempontból szeretném megvédeni, hogy bármilyen csúnyán hangzik, annak ott kulturális gyökere van. Tehát ugye ez a gettó politika.
Hát a banda kultúra igazából ráépült a rapre, mert végül is onnan jön az egész, és még ugye, hát ugye a Tupac, akit ugye lelőttek, nem véletlen lőtték le.
Igen.
Ha már itt ugye... Igen, tehát hogy azért itt lehet ezeket emlegetni. A metalnak ez a fajta kultúra, ez nem telepedett rá igazából, azt nem soha. Hiszen nekem ezt jutott egy... Mondd, Bence.
Nem csak annyi, hogy a metalnak ugye pont azért nincs ilyen vetülete, mert az pusztán a lázadásról szólt, és ugye aki nincs ellenünk, az velünk. Az amerikai gettó kultúrában meg aki nincs velünk, az ellenünk.
Persze,
így van.
Viszont ha már most itt fölmerültek ezek a dolgok, most jutott eszembe, ezt nem küldtem előre kérdésként, hogy állsz azokhoz a dolgokhoz, amikkel próbálják kvázi a metát népszerűsíteni. Most nekem két dolog jut ide eszembe, az egyik, az egy régi felvétel, amiben én belefutottam, és nekem nagyon szimpatikus, nagyon érdekes, az Anthrax és a Run-DMC-nek ugye a közös száma.
Aha.
Amik ugye két stílust próbált igazából vegyíteni, és nagyon izgalmas meghallgatni az eredeti felvételt. A másik pedig, azt hiszem a blogodon is említetted, Leo Morakio, nem tudom mi a csávó neve, ugye a Norvég, a Frog Leap Studios, hogy te igen. Hogy vagy ezekkel a népszerűsítő és egyéb kísérletekkel, amik ilyen kicsit mainstream, kicsit inkább metal.
Én azt gondolom, hogy ezeket mindegyiket mindig érdemes egyedileg elbírálni. Tehát, hogy amikor valakik nagyon jó minőségű ilyen feldolgozás felvételeket csinálnak, tehát például akkor metaldalt gyártanak popszámokból, stb., az szerintem mindig csak az épülésére lehet. Tehát, hogyha ez tényleg jó minőségben jó háttérre legyebekkel készül el, akkor ez egy építő dolog tud lenni, hiszen egyrészt tök sok mindent meg lehet tudni mondjuk a popzenéről is, hogy azt gondoljuk, hogy a metal zene az mennyire távol van tőle, de egy pici áthangszereléssel nagyon hasonló dolgokra lehet eljutni, mint a kicsit mainstream-ebb metal zenénél. Tehát, hogy mégiscsak, hogy a könnyű zene az egy nagy ernyő együtt, egy közösen működő dolog. Illetve hát ugye akár szerintem például segítheti ugye tényleg az elfogadást oda-vissza is, tehát hogy ez a metal, ilyen jó hangzik a kedvenc pop számom metalként, hát akkor ebben biztos valami, ami úgy értékesebb, és fordítva is. Tehát, hogy tudjátok, amikor a Children of Bodom ugye Finnországnak az egyik volt legnépszerűbb zenekarra, annó feldolgozott Britney Spears meg ilyeneket, tehát hogy van benne egy gag hangulat mindig nyilvánvalóan, na de hát ezt az egész szubkultúrát valahol átlengi az, hogy itt nem minden véresen komoly. Tehát, hogy egy picit úgy elsikadtunk a fölött a kérdés fölött, és csak nagyon röviden szeretnék rá utalni, hogy valamelyik, nem tudom, valamelyik őtök említette, hogy ugye ez a külső kép, ez ilyen destruktív, meg stb. Ugye ez ugye honnan is jön meg egyebek. Hát ez egy tudatos imidzsépítés. Tehát, hogy az, hogy sátánizmusról beszélünk benne még mindig, az ugye arról szól, hogy borsot törni azoknak az orra alá, akiknek nem tetszik az, amit az adott zenekar stb. Csinálnak. Tehát, hogy ez nem vallásos meggyőződés, stb. Ugye ez a polgár pukkasztás, aminek a végeredménye valahol az, hogy valaki jót röhög a végén, hogyha le akarom egyszerűsíteni. Tehát, hogy valamiféle ilyen, hogy jól érezzük magunkat együtt abban, amit csinálunk, az marhára ebben benne van, és éppen ezért, hogyha ilyen feldolgozások vannak per nagyon jó minőségű paródiák, amik belülről jönnek, tehát a műfajon belülről, az mindig jó tud lenni. Kettő példa, az egyik a Beelzebubs című képregénysorozat, ami hát true black metalos zenészeknek az életét mutatja be, akik állandóan ki vannak mázolva feketére és fehérre, és tipikus dolgokat csinálnak, de mégsem, tehát nem gúnyos, hanem parodisztikus. Tehát, hogy érzed azt, hogy átérzi azt ezt a kultúrát, stb., és mégis közelebb tudja hozni. A másik pedig a Glory Hammer nevű zenekar tudom még ajánlani, akik ugye power metalt játszanak, de hogyha a szövegeket megnézitek, akkor az olyan, mintha lenne egy ilyen power metal szöveg generátoruk otthon, amiből jönnek a random hülyeségek, és akkor az a dalszöveg. És tök jól érezni benne, hogy mennyire értik magát a műfajt, hogy hogyan működik, és mégis az egész a végén arról szól, hogy jól érezze magát mindenki benne. Nem tudom, hogy tudtam ezzel így a kérdésedre választ adni.
Szerintem igen egyébként, és ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy a metalon belülről is talán mennyire jön ez a kicsit parodisztikus hozzáállás, ami meg mindig jó, ha az ember tud nevetni a saját hülyeségein és a saját furcsa, kicsit szándékos, kicsit média generált imidzsén.
Hát meg ugye az alapigazság, hogy aki saját magán nem tud nevetni, az máson se akarjon.
Pontosan. Ezzel csak egyet tudok érteni, így van.
Igen. És akkor még egy kérdésünk lenne szerintem így a végére, hogy mik a jövőbeli tervek?
Kettő nagy jövőbeli tervem van, és nagyon köszönöm ezt a kérdést is, mert akkor legalább itt is tudom magamat reklámozni egy kicsit. Szintén az elején arra utaltam, hogy ugye ez az egész blog formátum, ez nagyon kiderült, hogy ez nem megy. Tehát, hogy nem azért nem megy, mert nincsen rá időm, meg stb., hanem mert a világ, amiben élünk, ott nincs idő 5-6 ezer karaktert elolvasni. Tehát, hogy vannak olyan emberek nyilván, akik még mindig tudnak erre elégséges időt szánni, hogy akkor csak azért is oda megy és elolvassa, megnézi. De ugye ebben a nagyon felpörgött médiafogyasztásban, amiben élünk, úgy érzem, hogy erre tehát nem ez a sikernek az áloga. És mielőtt jött volna az, hogy akkor eljövök hozzátok vendégnek beszélgetni, már motoszkált az ötlet, hogy valahogyan kellene valami könnyebben fogyasztható, vagy legalábbis gyorsabban fogyasztható dolgot is csinálni, úgyhogy én is átnyergelek ebbe a podcast világba most egy kicsit jobban. És azt, amit egyébként leírnék, azt inkább elmondom. Nekem is lesznek majd valószínűleg vendégeim, stb., de ugyanez a fajta ilyen kicsikét ilyen az infotainment felé elmenő vonalat próbálom ebben is majd követni. Ha majd a linkre rákattintotok, kedves hallgatók, a végén, akkor ezzel is fogtok majd találkozni. A másik pedig az, hogy igyekszem ezt a néhány hónapot kreatívan kihasználni, amíg itt vagyunk, és a disszertációmból próbálok könyvet írni.
Igen, ezt láttam igen. Is, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat, de sok sikert hozzá egyébként, mert biztos nagyon érdekes lesz így a végeredmény.
Nagyon rajta leszek, hogy ez így legyen, és nagyon szépen köszönöm a támogatásatokat. Köszi.
Egy ilyen témához bármikor.
És igazából, hogy a végén én szeretném megköszönni igazából a beszélgetést, mert szerintem ez egy nagyon jó kis beszélgetés volt, és remélem mindenkinek tetszett.
Én a magam részéről remekül éreztem magamat, úgyhogy nagyon köszönöm nektek a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Még egyszer mi köszönjük, igen, és kommentelni is lehet alá, meg kérdezni, majd maximum szólok, ha jött valami, és akkor lehet rá azt, hogy mi is igyekszünk. És nyilván feliratkozás, meg like, meg dolgok, ha tetszett, meg osszátok meg, ha tetszett, hogy másokhoz is eljusson ez a dolog, és 3 hét múlva Gergács Rebek a régésszel fogunk beszélgetni, úgyhogy véget ér a szakállas férfiak klubja, és most már egy nő lesz a vendégünk, ráadásul Fannival, úgyhogy csak én leszek szakállas férfiként itt. Akivel régészetről fogunk beszélgetni, és hogy miért érdekes a régészet, és mi is megtudunk izgalmas dolgokat, mert szerintem történészként mi a régészettel annyira nem találkozunk, és nem kerülünk közelebbi kapcsolatba, ez nem tudom rád igaz-e, mi Bencében biztos, hogy nem.
Hát ugye az én korszakom az nem köthető régészeti munkához, szóval...
Meg tanultad az egyetemen azt az egy fél év alapozót, de hogy...
Igen.
Úgyhogy én szerintem az is egy izgalmas beszélgetés lesz, azt is érdemes meghallgatni, úgyhogy tényleg mindenkinek még egyszer köszönjük, hogy itt volt, neked is, hogy beszélgettél velünk, és hogy a klasszikust idézem így búcsúzóként, a metál legyen veletek.